Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 48. Zsoltár keressük elő, és ennek dallamával és szövegével dicsőítsük az Urat. Nagy az Úr méltóságában, holott lakozik dicsősége. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 392. dicséretet lapozzuk föl. 392. És énekeljük el végig. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma, a szent igére épült fel lelki temploma. Mind az 5 versével énekeljük.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a 48. Zsoltárt olvasom, hallgassuk figyelemmel. A 48. Zsoltárban így szól hozzánk Isten lelke. A Kórá fiainak Zsoltár éneke. Nagy az Úr, és igen dicséretes, ami Istenünknek városában, az ő szentséges hegyén. Szépen emelkedik az egész föld öröme, Sion hegye, a szélső észak felé, a nagy királynak városa. Isten van az ő palotáiban, ismeretes ott, mint menedék. Mert íme a királyok összegyűltek, de tova tűntek együttesen. Meglátták ők, legott elcsodálkoztak, megijedtek, elriadtak, rémület fogta el őket, fájdalom, amilyen a szülő asszonyé. A keleti széllel összezúzod Tarzisz hajóit. Amiként hallottuk, aként láttuk a seregek urának városában, ami Istenünknek városában, örökre megerősítette azt az Isten. Szela. A te kegyelmedről elmélkedünk, ó Isten, a te templomodnak belsejében. Amilyen a neved, ó Isten, olyan a te dicséreted a föld határáig. Igazsággal teljes a te jobbod. Örül Sion hegye, újjongnak Júda leányai a te ítéleteidért. Vegyétek körül Siont, kerüljétek meg azt, számláljátok meg tornyait, jól nézzétek meg sáncait, járjátok be palotáit, hogy elmondhassátok a jövendő nemzedéknek, bizony, ez az Isten a mi Istenünk, mindörökké. Ő vezet minket, mindörökké. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk Istenünk, hogy eljöhettünk ma is a templomba azért, hogy imádjunk téged, az egész világ királyát. Valljuk, hogy te kezedben van minden hatalom menjen és földön. Fejedelmek fölött állsz, ahogy a bejáratnál már hallottuk az igét. Köszönjük néked, hogy mi ismerhetünk valamennyire téged. Bízhatunk benned, sőt, rád bízhatunk magunkat. Köszönjük, hogy te vezeted az életünket, nem csak halálig, hanem mindörökké. Köszönjük néked, hogy nem a véletlen, nem a sors kezében vagyunk, hanem a te kezedben. Most is te vezettél ide bennünket. Szeretnénk meghajolni előtted, és kérni tőled a te bocsánatodat az elmúlt napok bűneire is, tisztítsd meg a szívünket, és tégy alkalmassá igét hallására, befogadására, és munkálkodj szent lelkeddel bennünk, hogy engedelmességgel fejezzük irántad való hálánkat, hogy azzal is kifejezhessük irántad való tiszteletünket, hogy dicsérünk téged, és azzal is, hogy bizonyságot teszünk rólad a környezetünkben, vállalva az ezzel járó nehézségeket is. Kérünk téged arra, hogy áld meg, szenteld meg jelenléteddel a mi Isten tiszteletünket. Ne hagyd minket magunkra, kérünk. Legyél velünk, lakozz köztünk, hatalmas Istenünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus nevében meghallgatod imádságunkat. Amen. Énekeljük testvérek igehirdetésre készülve a 294. énekünk első versét. 294. énekünk első versét. Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. A 48. Zsoltár második versét olvasom. Nagy az Úr, és igen dicséretes, a mi Istenünknek városában, az ő szentséges hegyén. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a Zsoltár hátterében úgy tűnik egy rendkívüli esemény áll. Jeruzsálemre törtek ellenséges haderők, de az Úr kiállt városa és népe mellett, és őket megmentette, ellenfeleiket pedig elzavarta. Pedig hatalmas sereg, nagy túlerő vonult fel városa és népe ellen, mégis az Úr győzött felettük. Nem tudjuk, hogy pontosan melyik eseményről van szó, de tudjuk, hogy Izrael ellen és Jeruzsálem ellen olykor haderők vonultak föl. Volt olyan is, hogy az Úr ítéletképpen a kezükbe adta a várost és a népét is, de volt olyan is, hogy megmentette őket. Ilyen volt az, amikor az asszír Sénakhérib fejedelem seregei vonultak város ellen, Ezékiás király, a nagy zsidó reformer király, a nagy reformátor király az Úrhoz kiáltott segítségét, és az Úr megmentette őket csodálatos képpen, csodálatos módon. Talán erre, de mindenképp egy hasonló történelmi eseményre tekintve, abból szűrték le Kórá fiai azt az Isten képet, amit ebben a Zsoltárban is hirdetnek. Ebben a történelmi esetben észlelték Isten kijelentését, és észlelték, hogy Isten miket mond el e történet által önmagáról a népének. És ők leszűrték ebben a Zsoltárban, hogy ebből az adott történelmi esetből milyennek ismerték meg az Urat. Először is Isten dicsőségéről, az Úr dicsőségéről szeretnék beszélni, ahogy ők tették. Vegyük észre ebben a Zsoltárban Kórá fiainak a teológiáját. Azt mondják Istenről, hogy nagy. Nagy. Ezzel kezdik ezt a Zsoltárt. Nagy az Úr. Nem azt mondják, hogy az Úr kicsi. Nem is azt mondják, hogy az Úr hát a nagy istenek közé tartozik, de van nála nagyobb is. Hanem amikor ezt mondják, hogy nagy, akkor azt mondják, hogy ő az uraknak az ura, a királyoknak a királya. Ő a mindenható Isten, a legfelsőbb Isten, aki fölött nem áll senki. Fölötte nincs semmi és senki. Vele egy szinten sincs senki és semmi. A nagy az egyértelműen Istennek az abszolút kiemelkedő voltát fejezi ki a zsidó ember gondolkodásában. Ez a formula, hogy Isten nagy, ez a zsidó imádságokban állandósult imádat formula. Istennek mondták, hogy nagy vagy te. És van egy ilyen ének is egyébként, egy régi angol száz keresztjén ének, szoktuk is néha énekelni, a Hallelujában benne van. Mi az a cím, hogy nagy Istenem, ha nézem a világot. Ott is nagy Istenem, ha nézem a világ. Nagy Istenem. És akkor a refrén az, hogy mi nagy vagy te. Mi nagy vagy te. Ez nem azt jelenti, hogy nálad van nagyobb, vagy veled egy szinten áll valaki, hanem azt jelenti, hogy te az abszolút nagy vagy. A dicsőséges vagy. A végtelen mindenható vagy, aki fölött nem áll senki. A természet feletti szent Isten. Manapság vannak testvérek, akik szerint Isten nem is létezik. Mindig is voltak ilyenek, ma is vannak, hónap is lesznek. Nem, hogy nem nagy, hanem nem is létezik. Másoknak az Isten kicsi. Annyira kicsi, hogy már alig lehet látni. Ilyen mikroszkópikus Istenük van. Ilyen, mondják, hogy van, de hát nagyon-nagyon kicsi ki a szemükbe ez az Isten. Nem kell vele túl sokat foglalkozni. Nálánál egyébként is sok minden fontosabb. Fontosabbak az élet dolgai, evés, ivás, szórakozás. Isten az, ha van is kicsi. Sokszor még a hívő emberek is, testvérek, mi magunk is hadilábon állunk ezzel a dologgal. Nincs nagy Istenünk, hanem van egy nagy énünk, vagy van egy nagy sátán, meg nagy világ,
meg a nagy nehézségek, minden egyéb nagy, csak Isten nem nagy. Valahogy összetöpörödik a szemünkben a mi Urunk. Úgyhogy valahogy itt Kórá fiai hadd korrigáljanak bennünket megint, és hadd mondják nekünk, hogy te, az Úr az nagy, nagy Urunk van nekünk, nem kicsike. Az Atya nagy, a Fiú nagy, a Szentlélek nagy, nincs is nálánál nagyobb, természet fölötti, minden vonása, végtelen gazdagsága. Bár csak nekünk is felragyogna Kórá fiai bizonyságtételéből ez a nagy Isten. Azt is mondják róla, hogy úgy ismertük meg, mint aki menedék. Ez a héber szó, hogy menedék, azt jelenti, hogy fellegvár. Mint a fellegvár, ahova vissza lehetett húzódni az ellenséges támadáskor, és akkor ott végső biztonságot találtak az emberek. Manapság talán azt mondják, hogy óvóhely, ahova lehúzódunk egy támadás idején, és ahol biztonságban érezzük magunkat. Azt mondják Kórá fiai, hogy Istent így ismertük meg ebből, hogy ránk támadtak, és ő megvédett bennünket, mint egy fellegvárat, aki oltalmaz minket az ellenség ellen. Mert hogy van ellenség, ránk tört az ellenség. Tulajdonképpen nem is csak ránk tört, majd erről még beszélek egy picit, hanem tulajdonképpen az ellenség rá tört. Nem ránk, Jeruzsálemre és népére, hanem tulajdonképpen az ellenségnek nem velünk, hanem vele van a baja. Tulajdonképpen rá törtek, amikor ránk törtek. De az Úr mellénk állt. És mint egy hatalmas király és uralkodó, megvédte a rezidenciáját és annak lakóit, alkalmazotta itt bennünket. Ő menedék, nekünk is menedék az Úr. Tán, nekünk is vannak ellenségeink. Támad minket, ahogy klasszikus megfogalmazás ez, a sátán, a világ, a bűn. Mindig támadják a hívő népet, a hívő népnek a hitét, a hívő népnek az Istenét, a Krisztusát, az evangéliumát, mindig támadják. Mindig van ellenség. És amikor jön az ellenség, akár innen belülről, a bűnformájában, akár kívülről, a sátán vagy emberek, akik gyűlölettel fordulnak felénk, mi nékünk van egy menedékünk, egy óvóhelyünk. És ez a személy, az maga az Úr, Jézus Krisztusunk. A nagy Úr, Jézus Krisztus. Ő a menedékünk, fellegvárunk. De folytatják Kórá fiai, és azt mondják erről a nagy és menedéket, biztonságot nyújtó, szabadító Istenről, hogy kegyelmes is. Kegyelmes. Azt mondják, hogy az Úr irgalmas, jóságos, mert abban, hogy az ő nagyságát megmutatta abban, hogy a népét is megmenti, és a királyi városát is megmenti, ebben az ő kegyelme válik kézzelfoghatóvá. Az ő meg nem érdemelt szeretete, az ő meg nem érdemelt jósága. Megmenekültünk mi, mint az ő népeit Jeruzsálemben, de nem azért, mert megérdemeltük, meg kiérdemeltük, hanem azért menekültünk meg, mert ő kegyelmes Isten. Oltalmat, biztonságot adott nekünk kegyelméből. És mi is így ismerjük. Az Isten, a nagy Isten, aki minket oltalmaz, kegyelmes Isten, mert mindjárt rászorulunk a kegyelmére, mert semmit az égvilágon nem érdemlünk tőle. Az se, hogy itt üljünk, itt prédikáljak, hogy egészségesek legyünk, vagy még egyáltalán éljünk, semmit nem érdemlünk tőle. A jólétünket, semmit. Ez nem érdem, ez kegyelem. Pláne nem érdemeljük tőle a bűnbocsánatot, az örök életet, a megigazulást. Kegyelem minden. És tudjuk, hogy ez a kegyelem drága, mert Jézus adta ezért életét, de akkor is kegyelem. Minden kegyelem. És az is kegyelem lesz, hogyha egyszer a mennybe jutunk, és bejutunk Isten városába, a mennyei Jeruzsálembe, és ott leszünk az új égen, és az minden kegyelem. De Isten nem csak kegyelmes, hanem folytatják Kórá fiai. Mert Isten képük nem egyszerű, hanem ilyen színes, ilyen gazdag. És azt is mondják, hogy ez a nagy fellegvár Isten, ez az óvóhely, aki kegyelmes volt hozzánk, ez igazságos is. Mert hogy az ő népét, az őt félőket, a benne bízókat megmenti, míg ellenfeleit szétzavarja, megszégyeníti, vereséget mér rájuk. Izrael ellen fölvonultak, illetve Isten ellen fölvonultak, támadó hadak, Tarzisz hajókat is emleget, amik korabeli nagy kereskedelmi hajók voltak, amik a földközi tengeren tudtak járni. Tarzisz messze volt Jeruzsálemtől, földrajzilag. Jelzi, hogy egy ilyen nagy, szinte világméretű koalíció fogott össze, hogy támadást intézzenek az úr királyi rezidenciájára, hát magára az úrra és a népére, és az egész hitére. De az úr az ilyen támadásokat elhárítja. És az igazságosság az, hogy a népét pedig megmenti. Igazságos, hogy az ellenségét megbünteti, és igazságos, hogy a benne bízókat megmenti. Ez az igazságosság. Isten igazságos volt, az is marad, az utolsó ítélet is igazságos lesz. Az lesz az igazságosság, hogy Isten az ellenségét a kárhozatra küldi. A benne bízókat, a megváltásában bízókat, Krisztus követőit pedig megmenti. Üdvözíti őket örökké. Itt Isten úgy állt előttük, mint aki igazságos. Nem bánt velünk igazságtalanul. Mi vagyunk az ő szövetséges népe. Igyekszünk neki engedelmeskedni. Ha ez Ezékiás király idejében volt, akkor Izrael valóban az Úrhoz tért. Nagy reformáció volt akkor a nép körében. Nem lenne igazságos Istentől, hogyha mi, akik bűnbánatot tartottunk, kegyelmébe kapaszkodtunk, rábíztuk magunkat, hogy ha minket elveszni hagyna, ha minket kiszolgáltatna az ellenségeinknek. De ő nem igazságtalan, ő megmentett minket. És az ellenség pedig úgy élte meg az ő igazságosságát, mint büntetést. Elég volt Istenre ránézniük. Azt mondják Kóráfi, hogy Isten nem engedte meg az ellenségnek, hogy fölmászanak Jeruzsálem falaira, hogy betörjenek a városba, hogy ott rombolni, pusztítani kezdjenek. Elég volt, hogy meglátták az Urat. Már is elfogta őket valami rémület, félelem, ijegység, és rögtön menekülésre fogták a dolgot. Igazságos az Isten. Nekünk, testvérek, ez ma is nagyon fontos. Igazságos Urunk van, aki a benne bízókhoz szeretettel van, és aki az ellenségeit pedig megbünteti. Nem éri meg soha, testvérek, éppen mert Isten igazságos, nem éri meg soha Krisztusra, a Bibliára, a hívő népre, a hívő nép hitére támadni. Akár fizikális fegyverekkel, akár szellemi, lelki fegyverekkel. Nem éri meg ez a dolog. Isten az ellenségeit meg fogja büntetni, mert igazságos. De tovább mennek. Azt is mondják Istenről Kóráfia, hogy ő a seregek ura. Így nevezik őt. Ez egy ilyen katonai kifejezés. A seregek ura. Azt jelenti, hogy a mennyei seregeknek a fő parancsnoka, aki vezeti az ellene lázadó emberek ellen az ő seregeit. És győztesen vezeti őket. Ő a seregek ura, hatalmas Isten. Mennyei seregek állnak a rendelkezésére. És még egyet mond, mondanak tudnilik, hogy a népével van ez az Isten. A népe közt lakik, ott van Jeruzsálemben. A népe közösségében. Ott van ugyanis Jeruzsálemben a Sion hegye, és ott van Jeruzsálemben a Sion hegyén a templom, ami Isten trónterme. A szentek szentjében a szent láda, a szövetségláda, Isten trónszéke. És ő ott van köztünk. Ott van palotáiban is, mondják. Ott van a palotáiban, a negyedik versben olvassuk. És a Jeruzsálem népe pedig együtt lehet vele, közösségben lehet vele. Ezért, amikor jött az ellenség, akkor nem Jeruzsálemtől ijedt meg, hanem tőle, aki köztük lakik. Ott volt láthatatlanul, és valóságosan megvédte az ő szövetségeseit. Nos, látjátok, testvérek, hogy milyen gazdag, mély és talán nem is merítettem ki mindazt, amit Istenről még mondanak, de gazdag és mély Isten képe volt Kórá fiainak, és nekünk is erre van szükségünk, hogy egy ilyen tiszta, ragyogó Isten képünk legyen. Mi nem bizonytalankodunk, hogy kicsoda az Isten, meg milyen, meg tudjuk, hogy milyen. Szilárd Isten ismeretünk lehet. És ez nagyon fontos, kulcsfontosságú nekünk. Lássuk, hogy Isten nagy, nagy Urunk van nekünk. Lássuk, hogy ő kegyelmes, ő igazságos Isten. Lássuk, hogy a népével, a szövetségeseivel van, hogy megmenti őket, mint egy fellegvár, amikor rájuk támadnak az ellenségek. És örökre megmaradóvá tette őket. Örökre megszilárdította ezt a népet, és a létét maradandóvá tette. Itt, ugye, ebben a Zsoltárban Kórá fiai aláhúzzák, hogy ahol ez az Isten lakik, ez Jeruzsálem, ott lakik az Isten. Ez a Jeruzsálem az egész föld öröme. Az egész föld öröme, nem csak zsidó nép öröme, az egész föld öröme. Mert Isten az egész földnek az Istene, és ő jó Isten, akinek örülni lehet, ennek az Istennek örülni lehet. Az egész földön kellene neki örüljenek. Tudják a zsidók, hogy nem örül neki mindenki. De ők örülnek ennek az Istennek, aki az egész föld öröme. Így magasodik ez a szent hely, mondják Kórá fiai, a szélső észak felé. Kicsit nehéz a fordítás. Szó szerint azt jelenti, hogy Cáfónon túl magasodik. A kánaáni népek úgy gondolták, hogy van egy szent hegy, ez a Cáfón hegye, ahol laknak az ő isteneik. És akkor mondják Kórá fiai, hogy nem Cáfón hegye az istenek helye, vagy a görögöknek ugye Olimposz, ahol az istenek tanyáztak. Nem mondják, hanem a Sion hegye, mert ott lakik a világ királya. Cáfónon túl magasodik, nagyobb hely nála a Sion, mert ott lakik az Isten. Ez a gondolat, testvérek, hogy Isten valami konkrét helyen lakik a földön, ez a nagy Isten, akiről beszélnek a Kórá fiai, hogy ez a nagy Isten valahol ott lakik, egy konkrét helyen, egy konkrét nép között, ez egy szokatlan gondolat. Különösen nekünk szokatlan gondolat, de a Bibliában nem szokatlan gondolat, sőt, meg kell szoknunk, hogy a Biblia így beszél, és Isten valóban oda tette a trónszékét Jeruzsálembe, a templomba. Egy fizikális helyre, egy lokális pozícióba, egy földrajzi helyen, onnan gyakorolta, mondják a Kórá fiai is, de az egész Ószövetség ezt mondja, hogy onnan gyakorolja Isten a világkormányzói funkcióját. Onnan irányítja nem csak a népét, hanem az egész világ mindenséget. Isten, testvérek, a zsidó gondolkodásban éppen a kijelentés alapján nem valami homályos erő, valami misztikus energia, valami principium, valami idea, hanem a legfőbb személy, aki aktívan cselekszik a történelem színpadán, egy aktív, illetve pontosan meghatározható helyről cselekszik. Jeruzsálemből, a templomból cselekszik az Isten. Ez a földrajzi középpont, ott tűzte ki a király zászlaját. Persze érdekes nagyon, hogy az Ótestamentum is tud arról egyébként, hogy Isten mindenhol jelen van. Számtalan igét lehetne mondani, és mindent ellenőrzése alatt tart. Nem kötődik egyetlen úgymond földi templomhoz se. De mégis ennek ellenére, mondja az Ószövetség, mégis létezett egy hely a világban, ahonnan uralkodott a népek felett, és ahonnan szólt hozzájuk. Ézsaiásnál olvassuk ezt, hogy Sionból megy ki az Úr szava, és Jeruzsálemből indul ki az Úr beszéde. Oda tette a trónját, és onnan szól az emberiséghez. Ez a gondolat, ismétlem, hogy számunkra úgy idegenül hat egy darabig, míg meg nem szokjuk. Sőt, míg el nem jutunk odáig, hogy felismerjük, hogy ez az Isten egyszer eljött erre a földre. Lokálisan eljött erre a földre. Egy konkrét történeti személybe, Jézus Krisztusba. Nem csak a jeruzsálemi templomba volt az ő trónszéke, hanem Jézus Krisztusban ő maga jött közénk. Egy lokális helyre jött, vagyis egy adott helyre jött, Jeruzsálembe, Galileába, Názáretbe és a többi. Egy konkrét személy, a názáreti Jézus, aki itt cselekedett konkrét cselekedeteket a világba, konkrét szavakat mondott a világba, és ő benne lakik, az Isten. Benne köztünk sátorozott az Isten, mondja János apostol. És manapság hol van ez a hely? Jézus visszament a mennybe, de a Szentírás testvérek mit mond? Hogy az ő lelke által az Úr jelen van, lokálisan jelen van az ő népe között, az egyházában. Jelenleg, hogy szabadjon így kifejezni magamat, Jeruzsálem, a keresztjén anya szent egyház. Az egyházon keresztül, az egyházból hallhatja meg a világ Isten beszédét. Ebből a közösségből, ahol a Szentírást olvassuk, ami az ő szava hozzánk, és magyarázzuk is, innen zendül ki, a keresztény anyaszent egyházból zendül ki az Isten beszéde. Ez is konkrét hely, Szent György Albert utca 6-8. Konkrét emberek ülünk itt. Konkrét üzenetet, információkat hallunk Istentől, Istenről. Jézus Krisztus után valami változott. Érzékelitek ebből, amit mondok, hogy már nem Jeruzsálem. Nincs, Jeruzsálem megvan, de a templom nincs. Jézus Krisztus lett az új Jeruzsálem, akiből az Isten szólt, és ő a Jeruzsálemen kívül, a városon kívül szenvedett és halt meg. És azóta is már nem Jeruzsálem a fontos, hanem Krisztus és Krisztus népe, akik között ott lakik. Ugyanúgy, mint egyszer ott lakott Isten az ő népe körében. Most körünkben lakik. Itt van Isten köztünk. Gyertek őt imádni. Ma mi vagyunk Jeruzsálem. Mi vagyunk a templom. Köztünk van jelen ez az Isten. Ez az is? Melyik Isten? Ez. A nagy Isten. A kegyelmes Isten. Az igazságos Isten. Aki népének a fellegvára, oltalmat adó menedéke, megmentője, szabadítója. A seregek ura, aki vállalja a népével a közösséget, ma is láthatatlanul, de köztünk van, és szól hozzánk, és vezérel bennünket. Nos, kicsit az első pontnál leragadtam, de jön a második. Az Úr, az Isten dicsősége mellett, ugye szó van ebben a Zsoltárban arról is, hogy az ő népe elismeri ezt az urat. Kórá fiai azt mondják, hogy ezt az urat, a nagy, megmentő, kegyelmes, igazságos, népével élő urat, a seregek urát, a népe igen dicséretesnek tartja. Hogy mondják itt? Nagy az Úr, és igen dicséretes, ami Istenünk városában. Igen dicséretes, nagyon dicséretes, mindenek fölött dicséretes. A népe úgy ítéli meg, hogy ez az Isten egyedülálló, méltóságú személy. Páratlanul magasztalandó, igen dicsérendő személy. Miután megmutatta a történelem színpadán, hogy ő kicsoda és milyen, a nép erre úgy reagál, hogy az urat dicséretesnek, igen, nagyon dicséretesnek minősítette. Ízlelgessük ezt a gondolatot. Azok minősítik így, akik átélték az ő szabadítását. Azok szemében az Isten igen dicséretes. Nem azt mondták, hogy ó, ha. Milyen nagyszerű emberek vagyunk, mert úgy megijedtek tőlünk az ellenségek, hogy elszaladtak. Nem azt mondom, mi milyen dicséretesek vagyunk, mi milyen nagyok vagyunk, milyen erősek vagyunk, milyen félelmetesek vagyunk. Elég volt ránk nézni, és rögtön elfutott mindenki. Inába szállt a bátorsága. Nem ezt mondják, hanem a nagy szabadulásukból azt szűrik le, hogy ez az Isten volt, és ő igen dicséretes. Ez egy elvi megállapítás. Látják Istennek a nagyságát, a dicsőségét, a méltóságát, és látják, hogy egy egyedül állóan magasztalandó személy az ő városában, az ő megmentett népe körében. Testvérek, aki ma is átéli az Úr szabadítását, az ugyanígy beszél. Az úgy ítél az Úr felől, hogy ő igen dicséretes. Igen dicséretes. Igen dicséretes az az Isten, aki elküldte a fiát, hogy a kereszten meghaljon az én bűneimért. és nekem bűnbocsánatot szerezzen. Igen, dicséretes. Ez az Isten, aki engem megteremtett, de nem hagyott a bűneimbe elveszni, nem hagyott kárhozatba, hanem utánam jött az életembe. És előbb vagy utóbb megtalált engem. Megkínált, felkínálta a bűnbocsánatot nekem. Hitet munkált a szívem, mert igen dicséretes. Igen dicséretes ez az Isten, ami Istenünk városában, a keresztény anya szentegyházban. Úgy ítélünk felőle, hogy igen, vagyis mindenek fölött magasztalandó. Igen, dicsérünk még egyebeket is. Dicsérjük egymást, a gyerekeinket, a szüleinket, a nagyszüleinket, a természetet, az ételt, italt, minden dicsérgetünk. De igen dicséretes számunkra csak egy valaki, az ő, aki megmentőnk és szabadítónk lett, akit látunk a dicsőségében, a nagyságában, akit megismertünk Krisztusban, akit mi megismertünk Krisztusban, testvérek, a mi megváltónkban, a mi Urunkban, akit megismertünk az ő keresztjében, az ő üres sírjában, akit megismertünk a csodáiban, a tanításaiban, akit megismertünk a maga fenségében, az afelől mi úgy döntünk a szívünkben, hogy igen dicséretes, a számomra is, és mindnyájunk számára az. Döntsetek is így. Ne legyen más, akit jobban dicsértek, leginkább dicsérendőnek tartotok, mint ő. Ő legyen az. Amikor megérkezünk a mennybe, ott is világos lesz ez. Ott leszünk Isten országában, ott is világos lesz, hogy ki az igen dicséretes. Ő. A milyen orcánk pirulása, övé meg a dicséret. Ítéljetek úgy, ti is, hogy az Úr igen dicséretes. Aki átéli a szabadítását, az így is fog ítélni, és így érkezek a harmadik ponthoz, az Úr dicséretéhez. Mert a koráfiai nem csak megállapítják, hogy igen dicséretes az, ez egy olyan elvi dolog, egy olyan belső, olyan szívbeli elhatározás, vagy felismerés, vagy vallomás, vagy gondolat. Igen dicséretes az Úr. De ennek megfelelően, amilyen dicséretes a te neved, olyan a te dicséreted, az egész földön mondják. Amilyen dicsőséges a te neved, és dicsérendő, olyan a te dicséreted is az egész földön. Vagyis felharsan a Kórá fiai szájából is, de az egész népe, Izrael népe köréből fel is harsan az Úr dicsérete, magasztaló éneke. Ugye más dolog ez, hogy a szívünkbe eldöntjük, hogy Isten dicséretes, és más dolog, amikor megszólalunk, és elkezdjük dicsérni az Urat. Énekkel, vagy imádság szavaival dicsérjük őt. Nem csak mondjuk, hogy igen, dicséretes az Úrja, azt elmegyünk haza. Hanem elkezdjük dicsérni őt, magasztalni őt, dicsőíteni őt. Tehát a zsoltárok tele van ezzel. Csak tudják, hogy Isten dicsérendő. Értitek a különbséget? Hanem el is kezdik dicsérni. Az egyik elvi, a másik egy gyakorlati megnyilvánulás. Téged mindenhol hangosan dicsérnek, mondja. Az egész föld széléig. Hát az is biztos, testvérek, hogy a mai napon már látjuk ezt, hogy a világban mindenhol vannak keresztjének. És mehetünk akárhova, mindenütt találkozunk majd előbb-utóbb egy testvérrel. Úgyhogy az Úr dicsérete már most kiterjed, hogy így mondjam, a föld széléig. Akkor is, hogyha keresgélni kell a hívőket itt-ott. De majd egyszer eljön az az óra, amikor már nem kell keresgélni, hanem az egész föld tele lesz az Úr dicséretével, ahogy olvassuk az írásba a nagy ígéretet. Az egész föld dicsérni fogja az Urat. A fák, a növények, az emberek, akik ott lesznek az Isten országában, megváltott, megszabadított egyház, dicsőíteni fogja az Urat énekkel, mert átéltük a nagy szabadítását. De az Isten dicsérete nem csak ez a dicséretben, vagy dicsőítésben nyilvánul meg, testvérek, hanem ebben a zsoltárban, hogy nézzük, elvezet az Istenről való bizonyságtételhez is. Tehát Isten dicsérete nem csak az, hogy dicsérjük őt és magasztaljuk, hanem az is az Isten dicsérete, hogy beszélünk róla másoknak. Azt mondják Kórá fiai, na most vegyétek körül a Siont, kerüljétek meg, már Jeruzsálemet, kerüljétek meg a várost, számoljátok meg a tornyokat, nézzétek meg a várfalakat, menjetek be a palotákba, járjátok végig az egészet, és nézzétek meg, hogy a nagy ellenséges támadás közepette érte-e valami kár a várost. Ugye nem érte? Na kinek köszönhető ez? Az Istennek köszönhető, az Úrnak, annak az Úrnak. És akkor mit mond? Mondjátok el a következő nemzedéknek. Bizony ez az Isten a mi Istenünk. Tegyetek róla tanúságot ti, akik láttátok azt, hogy ő kicsoda és milyen, és hogy megmenti az ő népét úgy, hogy egy kis sérüléssel mutatkozik sehol, egy kis hiba se, egy kis omladék se, minden szép és rendben van és sértetlen, mert így megvédte az ő népét. Mondjátok el, hogy ő a mi Istenünk. A világ királya a mi Istenünk. Nem csak a mi Istenünk, a világ királya, aki az ellenségeitől, akik mindenhonnan jöttek, tőlük mentett meg. Beszéljetek róla a gyerekeiteknek, az unokáitoknak. És mondjátok, ez az Isten a mi Istenünk. Ez a misszió, ez az evangelizáció, családi körbe, gyülekezeti körbe, világ körébe. Ma is ez van, testvérek. Akinek ilyen hatalmas Istene van, aki elismeri őt, aki dicséri őt, az bizonyságot is tesz róla. Muszáj. El kell mondani a következő nemzedéknek. Apáknak, nagyapáknak, anyukáknak, nagymamáknak. El kell mondanunk a következő. Bizony ez az Isten a mi Istenünk. Mindörökké ő a mi Istenünk. Ez a kifejezés egyébként nagyon, nagyon szép és nagyon mély, nem tudunk itt belemélyülni, de annyit mondok, bizony ez az Isten, itt az ez szó, az a héberben nagyon hangsúlyos. Ze, így hangzik, ze. Mint az ez, csak fordítva, ze. Ez az Isten. Ez az Úr, a nagy, kegyelmes, az igazságos, aki a népek össz lakik. Ez az Isten, nem egy másik, ez, pont ez. Ez a mi Istenünk. Mindörökké ő a mi Istenünk. Mondjátok el. És mit mondjatok még el? Azt, hogy ő vezet minket mind halálig. Ez azt jelenti, hogy az ő kezébe van a sorsunk, az életünk irányítása. Ő vezet minket. Tudatosan is hagyjuk, hogy vezessen, mert figyelünk a szavára, de ha nem figyelünk, akkor is ő vezet minket. Az ő kezében van az élet. Történjen velünk akármi. Jó vagy rossz, az ő kezében van a mi életünk. Ő vezet minket, mint halálig. Nem a sors játékszere vagyunk, nem emberek játékszere vagyunk, nem a véletlen, hanem az ő szuverén, kontroll, mindent kontroll, ellenőrzés alatt tartó kezében van az életünk. Ő vezet minket, mint halálig. Látjátok, hogy ez a bizonyságtétel, ez is a dicsérethez tartozik. Ez a legfontosabb, amit azt hiszem, hogy nekünk is tovább kell adni. Jézus Krisztusnak a dicsőségét kell mondani a gyerekeinknek, az unokáinknak. Ez a legfontosabb, ez az életnek beszéde. Ez az Isten, aki eljött, megváltott, feltámadt, dicsőséges, az egész világ királya, kezében van minden, ez az Isten a mi Istenünk. Nincs valami bizonytalanság bennünk, nincs valami ingadozás, hogy milyen is a mi Istenünk, meg ki is a mi Istenünk, hát nem lehet azt pontosan tudni, hogy most Allah, vagy nem tudom én kicsoda. Ne, nagyon is lehet tudni, hogy kicsoda. Ő. És az ő kezében van az életünk, gyerek. Befejezésül láttuk, összefoglalom azzal, hogy láttuk Istennek a dicsőségét ebben a Zsoltárban, láttuk azt is, hogy hogyan ítél az ő népe, az ő szabadítását átélt népe, ő felőle, hogy igen, dicséretesnek tartják őt, és láttuk, hogy ez nem csak egy elvi szinten marad, hanem kijön a szavakban, a magasztalásban, az Isten dicsőítő énekben, imádságban, életben, és megvalósul a bizonyságtételben, az evangelizációban, a misszióban a következő nemzedék felé. Rámutatunk, és őt dicsőítjük meg, ő előttük is. Utoljára azt szeretném hangsúlyozni, testvérek, hogy amit mondtam is közben, de most erre engedjétek meg, hogy még visszatérjek. Tudnilik, a Zsoltárban szereplő Úr városa, ez, vagy temploma, Jeruzsálem az anyaszent egyházat szimbolizálja. Az anyaszent egyházat szimbolizálja. És hogyha ezen a vonalon indulunk, és még így belemélyülünk ebbe a Zsoltárba, akkor még további érdekes dolgokat találunk meg. Tudnélik, amikor azt mondja itt például a Zsoltár végén, hogy vegyétek körül a Siont, kerüljétek meg, a számlájátok meg tornyait, járjátok be palotáit, falait, vizsgáljátok, akkor ezzel azt mondja, hogy vedd észre az egyházat. Vedd észre az egyházat, a keresztény anya szent. Nézd meg a keresztény anya szente. Azt az emberi közösséget, akik között jelen van az Isten. Vedd észre őket. Vedd észre azt a közösséget, amely az evangéliumra épül, Krisztus áldozatára épül, hitáltal. Amelyik a kegyelemből él. Amelyik az igazság után törekszik és vágyakozik az igazságra. Járd be a palotáit ennek a rendkívüli közösségnek. Ismerd meg a titkait az egyháznak. Lásd meg, hogy ez egy szeretett közösség, ez egy igazság közösség. Lásd meg, hogy ott szolgálatok vannak. Karizmákkal ellátott emberek vannak. Bűnösök, akik új életre kaptak, új életet találtak Krisztus által. Vedd már észre ezt az Isten dicsőítő közösséget, ebben találkozol az Istennel. Itt találkozol, és örülj, ha ennek már tagja lehetsz. Örülj, ha tagja lehetsz a keresztény Anya Szent Egyháznak. Járd be, ismerd meg, lásd meg ennek a valóságát, csodálatos valóságát. Ez Isten trónszéke, itt uralkodik az Isten. És egyszer majd, hogy megint előre nézzünk, egyszer majd az egész föld Jeruzsálemmé válik. Most így mondom, idézőjelbe teszem, mert az egész földön egyszer ott lesz Isten trónja. És ha visszamegyünk az Édenhez, ott állt az Isten trónja. Akkor az volt a Szent Jeruzsálem. Az Édennek a kertje. Az volt a templom. Most a keresztény Anya Szent Egyház, de amikor Jézus visszajön utána új eget és új földet, melyben ott lakik majd ő maga, az egész világ templom lesz. Az egész világ Jeruzsálem lesz. És ennek az örömét és ennek az áldását is profétálja ez a Zsoltár. Profétálja ez a Zsoltár. Akkor majd megértjük, még jobban és még mélyebben, hogy itt miről is van szó. Kóré fiai miről is beszélnek és miről is tanítanak minket. De most elégedjünk meg ennyivel. A Zsoltárban Isten dicsősége ragyog elénk. A nagy Isten dicsősége, akit igen dicséretesnek minősítünk ma is, és akit nem csak annak minősítünk, hanem akit dicsőítünk is, énekünkkel, szavunkkal és a róla szóló bizonyságtételünkkel. Segítsen ebben a mi Úrunk bennünket. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te megismertetted magad a történelem eseményeiből a Te népeddel, akiknek tagjai bizonyságot tettek rólad. Így olvassuk Kórá fiainak bizonyságtételét is, akik fölismerték, hogy a történelem eseményei mögött ott állsz Te, és ami velük történik, vagy történt, az a Te műved, és az rólad árulkodik. Köszönjük néked, hogy úgy ismertek meg, mint nagy Istent, végtelen Istent, úgy ismertek meg, mint a seregek urát, aki mennyei haderőnek parancsol, úgy ismertek meg, mint kegyelmes, irgalmas Istent, igazságos urat, úgy ismertek meg, mint aki ott lakik a népe között, velük van, köztük él, nincs távol tőlük. Köszönjük néked, hogy elvégezted a szívükben azt, hogy téged igen dicséretesnek láttak, és köszönjük, hogy mi is nagynak, és igen dicséretesnek tarthatunk téged a szívünkbe. Add, hogy ez így legyen. Érd el ezt bennünk, mert magunktól nem tudjuk ezt elérni. Érd el a szívünkben, hogy úgy ítéljünk felőled, hogy te nem kicsi vagy, nem létező vagy, hanem igen nagy vagy, és igen dicséretes, a leginkább dicséretes az egész mindenségben. És segíts bennünket eljutni oda a harmadik lépésre, hogy elkezdünk téged magasztalni. Szavainkkal is, szívünkkel, életünkkel, sőt, elkezdünk róla tanúságot tenni a környezetünkben, és elmondjuk a következő nemzedéknek is, hogy Te vagy a mi Istenünk, Te vagy a mi Jézus Krisztusunk, Te vagy a mi Urunk, megváltónk, királyunk. Köszönjük néked, hogy ezt a bizonyságtételt is a szívünkre helyezted a mai napon. Köszönjük néked ezt a Zsoltárt is, drága mennyei atyánk. Köszönjük néked, hogy lelked ihlette ezeket a régi embereket, és adták elénk is, ma élő emberek elé ezt a drága éneket. Segíts, hogy ez az ének a mi énekünk lehessen. Köszönjük, hogy dicsérhetünk téged, és magasztalhatunk megváltásunkért, a teremtésért, a világ újjáteremtéséért. Dicsőíthetünk és magasztalhatunk téged az életünkbe véghez vitt csodákért, a gyülekezetünkbe véghez vitt csodákért. Köszönjük néked, hogy várhatjuk is ígéretei teljesülését, és előre dicsőíthetünk téged azokért is, mert minden szavadat betartod. Köszönjük néked, hogy ma is köztünk voltál, köztünk vagy, hallasz, látsz bennünket, találkozol velünk, és mi is találkozhatunk veled. Imádunk téged, nagy Istenünk. Kérünk arra, hogy áld meg gyülekezetünk további életét is, áld meg a készülő gyülekezeti hetet. Köszönjük néked, hogy velünk voltál az elmúlt héten és az ifi héten. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a gyerekeket, a kicsiket, rád bízzuk a köztünk lévő vendégeket, rád bízzuk a távol lévő testvéreinket, szabadságon pihenő testvéreinket is, légy velük is, és áld meg őket is. Köszönjük néked, hogy meghallgatod imádságunkat nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a jövő héten a bibliórát a szokott időben tartjuk. Kedden este 6 órakor beszélgetünk a 48. Zsoltárról még egy kicsit. Hirdetem, hogy jövő vasárnap, istentisztelet után itt kellene maradni mindazoknak, akik jönnek a gyülekezeti hétre, egy kis megbeszélésre. Lupsa György testvérünk kéri ezt, hogy így készüljetek, hogy egy pár percet itt kell maradnunk, és a részletekről egy pár szót beszélni kell. Illetve azt is hirdetem, hogy aktuális a részvételi díj második részletének a befizetése, amit pedig Ildikónál lehet az irodában teljesíteni. Jelentem még a testvéreknek, hogy az elmúlt héten, ifjúsági héten voltunk, a Szlovákiában voltunk, Svidben, szokásunkhoz híven, immár 24 éve oda járunk, úgyhogy már elég jól ismernek bennünket, mi is őket. Egy lelkészt már elnyűjtük, most már a következő van ott, aki tud magyarul, érdekes módon. Hála Istennek, jól tudunk vele beszélni. Áldott alkalmunk volt, hétfőn nem tudtunk kirándulni olyan nagyot, mert kicsit olyan borongós volt az idő, de a környékbe tettünk egy nagyon szép sétát, és aztán utána már mentünk is ide-oda, de nem ez a mentünk is ide-oda, nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy Isten országának a dolgaival foglalkoztunk, és reggeli áhítatokon, délelőtti előadásokba, esti áhítatokba Isten országa volt a fő témánk. Ugyanúgy, hogy a gyülekezeti héten ez lesz a fő téma, úgyhogy akik nem voltak ifi héten, még bepótolhatják a tudományt a gyülekezeti héten. Remélem, hogy nekik is jó volt, és remélem, hogy mindnyájunknak jó lesz ez a téma, és jót tesz ez a drága bibliai igazság, amit áttekinthetünk majd. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 229-es éneket. 229. Mind a három versével énekeljük. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat, e földi útvesztőben te mutass jó utat.
himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség.